8 óra 14 perc. A divatos élelmiszerek fogyasztásával érdemes kicsit óvatosan bánni, ugyanis a velük kapcsolatos alapos vizsgálatok nem feltétlenül fejeződnek be akkorra, amikor ezek már megvásárolhatók. Erre hívta fel a figyelmet az Állatorvos Tudományi Egyetem digitális élelmiszertanszékének vezetője. Farkas Zsuzsa az úgynevezett smoothie-kat hozza példaként, amelyek egy része túl sok spenótot tartalmaz nyersen, ez viszont a vesékre nézve káros. Az otthoni fermentációval ugyancsak érdemes vigyázni, mondja, mert bár kovászos uborka ügyben vannak komoly tapasztalataink, de fűtvált virágot és bármit, amiről mondják, ne használjunk, mert egy felejthetetlen hasmenés lehet a vége. Erről beszélgettem vele a többi között. Az elmúlt időszakban egyre több olyan termék jelenik meg, amivel korábban nem nagyon foglalkoztunk. Én ide veszem ezeket a mindenféle smoothie-kat, mindenféle gyümölcsök, zöldségek, turmixait, rengeteg táplálékkiegészítőt tesznek az emberek, mindenféle vitaminokkal kecsegtetett élelmiszert, nem beszélek a tejtermékek, mindenféle flórájáról, azok között is van mindenféle ízesített. Tudjuk-e, hogy pontosan mit teszünk? Vizsgáljuk-e azt, hogy ezekben milyen anyagok vannak? Biztos, hogy minden egészséges, amit állítanak nekünk?
Mi a tanszéken az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói kockázatokkal foglalkozunk, méghozzá ezen belül az ilyen új típusú kockázatokat próbáljuk minél hamarabb azonosítani, ehhez adatelemzési módszereket is használunk, és beletartoznak teljesen új kockázatok is, mint például azt, hogy felfedeznek mondjuk egy új mikróbát, ami az élelmiszereinken lehet, de amit te is említettél, fogyasztói szempontból sokkal érdekesebb, hogy milyen kockázatokat von magával a fogyasztói szokásoknak a változása, és itt beszélhetünk ilyen olyan új trendekről is, amit például a fenntarthatóság von maga után, például az alternatív fehérjéknek a térhódítása, vagy ilyen már akár extremitásokba is elmenő új fogyasztói szokásoknak a megjelenése, akár az egészség vagy a testsúlyvesztés jegyében, és természetesen a kutatók mindig foglalkoznak ezzel, a hatóságok is mindig foglalkoznak a termékeink biztonságosságával, de van olyan, hogy már hamarabb ott vannak a boltok polcain, vagy akár online ezek a termékek, mint ahogy meg tudták volna vizsgálni a kutatók, hogy ezek ténylegesen biztonságosak-e. Úgyhogy én itt elkülöníteném ezt a két kategóriát. Tehát egyrészt beszélhetünk arról, hogy az új trendek miatt megjelennek új termékek, és akkor ott nem feltétlenül érte még utol a biztonságnak a vizsgálata azt, hogy egyébként mi már fogyasztjuk. A másik vonal pedig, amit szintén érintettél, az az, hogy mindenfélét hajlamosak kipróbálni a fogyasztók, mert nem tudom, újszerű, mert trendy, és ez járhat bizony kockázatokkal.
Mondjuk egy példát, milyen típusú kockázatra kell itt gondolni? Fogom a turmixgébe, belerakok mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, összeturmixolom. Azzal mi bajom lehet?
Alapvetően, hogyha változatosan készítjük ezeket a smoothie-kat, akkor nem igazán, de volt egy időben egy olyan trend, hogy ilyen zöld smoothie-kat kezdtek el reklámozni és fogyasztani, amit általában olyan zöldségekből készítettek el, mint például spenót, sóska, rebarbara, és ezekben nagyon-nagyon sok kell ahhoz, hogy kijöjjön mondjuk egy 3-4-5-es turmix. Ezzel az a probléma, hogyha ezeket így nyersen leturmixoljuk, akkor egy oxalát, vagy más néven oxálsav nevű vegyületből nagyon nagy mértékben lesz a turmixban, és ez konkrétan már rövid távon is vesekárosító hatásokat okozhat, megköti a kálciumot a vérben, és ezáltal izomgörcsöket, izommerevséget is tud okozni, úgyhogy tényleg egész komoly problémát okoz ez. Nyilván ezzel nincsen semmi baj, hogyha megfőzzük, vagy a tejjel együtt fogyasztás is csökkenti ennek az oxálsavnak a mennyiségét, de bizony nyersen ez tényleg komoly problémákat tud okozni. Vagy egy másik ilyen trend volt a Covid alatt nagyon elterjedt, ez az otthoni fermentálás, ezt szerintem biztos nagyon sokan kipróbálták, és nyilván a tradicionálisan fermentált élelmiszereket mindannyian ismerjük, akár az uborkát, ezek valóban egészségesek, és sok pozitív élettani hatásuk van, de ez az otthoni fermentáció az elkezdett egy kicsit arról szólni, hogy rakjunk be mindenfélét egy üvegbe, és akkor várjuk meg, hogy mi történik vele. Abból a mikrobiótából, ami alapvetően rajta van, abból menne végbe ez a fermentáció, de ez nem ismert élelmiszerek esetén ez problémát is okozhat, tehát akár patogénveszélyes baktériumok is elszaporodhatnak. És ez is egész extrém szintekig elment, tehát van egy otthoni fermentációról szóló Facebook csoport, ahol olyan kommenteket látunk, hogy égnek át tőle hajunk, tehát ilyen tanácsokat adnak egymásnak. Nyilván nem feltétlenül szakértők, hogy nem baj, hogyha neked egy-két hétig megy a hasad ettől az élelmiszertől, amit otthon gyakorlatilag rohasztottál egy üvegben, mert csak annyi történt, hogy még nem szokott hozzá a bélrendszered. Na most nem ez történt, hanem kapott egy ételmérgezést tulajdonképpen, úgyhogy ez is tud veszélyes lenni.
Mi a helyzet a tejtermékek piacán? Ugye megjelentek ezek a mindenféle növényi, én tejnek nem nevezném, inkább ilyen italok, legyen ez mandula, meg kókusz, meg rizs, meg nem is tudom még miből készítenek ilyesmit. Értem, hogy van, aki ugye nem ihat tejet, és akkor, vagy legalábbis komplikáltabb, de hogy ezek mind-mind egészségesek, ezeket lehet nyugodtan nyakra főre fogyasztani, úgy, mint a sima tehén tejet, vagy az ember legyen itt is egy picit óvatosabb?
Mindenképp az óvatosságot javasolnám, és itt is a változatosságot, tehát persze sok esetben indokolt az, hogy kerüljük a tehén tejet, mert sokan laktózott tejfehérje érzékenyek, vagy intoleranciában szenvednek, de egy oldalúan semmiképp sem szabad ezeket fogyasztani, tehát az, hogy valaki csak rizstejet, vagy csak mandulatejet igyon otthon, az mindenképp kerülendő, mert hogy ezeknek megvannak a jellemző szennyezőanyagai, amiből így viszont felhalmozódik. A kémiai szennyezőkre az jellemző, hogy hosszú távon fejtik ki a káros hatásukat, tehát egy ilyen alternatív tejnél gyakran előfordulnak például a fenézgombák, másodlagos anyagcsere termékei, a mikotoxinok, és hogyha abból a fajtából sokat viszünk be hosszú távon, az később akár 10-15 év múlva valamilyen rákban manifesztálódhat esetleg. Ugyanígy nagyon javasolnám azt, hogy otthon ne állítsunk elő ilyen tejeket. Lehet találni az interneten olyan receptet is, hogy otthoni rizstej elkészítése, mert ugye ezek nagyon drágák általában. És van olyan recept, ahol hőkezelés nélkül javasolják ennek a rizstejnek az elkészítését, tehát gyakorlatilag vízbe bele a nyers, kemény rizsszemeket, és ezt lehet szúrmixolni. Most ez nem csak kémiai kockázatot, hanem mikrobiológiai kockázatot is vonhat maga után. Vannak olyan baktériumok, amik kifejezetten gyakran előfordulnak rizsben. Úgyhogy a változatosság és a mértékletesség lenne itt is, ami mindenképp irányadó.
Mi a helyzet mindenféle új élelmiszer esetében a tájékoztatási kötelezettség? Ugye az ember bármit vesz, valóban le van írva minden, hogy hány milligram ez, hány milligram az, de vajon az anyagok összességének a hatását is vizsgálják, vagy csak elfogadják azt, hogy mit tudom én, 10 mg kalcium, 5 mg magnézium, ezekkel nincs is semmi baj, de ezek találkoznak, teszem azt a hidrogénen, akkor lehet, hogy felrobban az ember szájában az étel. Most mondtam egy ökörséget, de ilyen aspektusból is vizsgálják az élelmiszereket, hogy mi hogyan hat mire?
Egy nagyon jó témára tapintottál rá, ez nem feltétlenül a tápanyagok, mikrotápanyagok, mint például a kalcium vagy vitaminok szempontjából érdekes, hanem az adalékanyagok, tartósítószerek és az egyéb ilyen szennyező anyagok kapcsán az, hogy ezek együttesen milyen fogyasztói kockázatot tudnak okozni, annak a vizsgálata még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, azt alapvetően persze vizsgálják, főleg az adalékanyagok tartósítószerek esetén, hogy mennyit szabad bekerülni, anélkül, hogy ez károsodást okozna, de általában egyesével. És ezért is egyre több kutatás van az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerekről, és ezeknek a borzasztó sok káros hatását mutatják ki sorra. Tehát ezek a kényelmi termékek, amiknek hosszú az eltarthatósági ideje, csak be kell rakni a mikróba, és kész van egy tájételünk. Ezeket mindenképp kerülni kell, mert ezekben együttesen sok olyan anyag fordul elő, ami összességében egészségkárosító hatást fog okozni, most már tulajdonképpen bizonyítottan. De az, hogy pontosan milyen mechanizmusok állnak mögötte, azt mindig csak most kutatják a tudósok.
Na most, hogy elvettük a kedvét mindenkinek a jó kis italoktól, meg az ilyen típusú termékektől, ha tényleg valakinek gondja van, vagy szeretne pontosan informálódni, honnan tud szerezni valid információt azzal kapcsolatban, hogy amit eszik és iszik, azzal nincsen baj?
Az információk kapcsán szerintem egyetemek, hatóságoknak, akik élelmiszerekkel foglalkoznak, ezeknek a honlapján megtalálható információk mindenképp hitelesnek tekinthetők. Én kerülném az olyan influencereknek a tanácsainak a követését, akik nem rendelkeznek ilyen típusú diplomával. Bízunk a választásainkban, törekedjünk a változatosságra, mértékletességre, és ezért van nekünk egy májunk és egyéb kiválasztott szerveink, amik alacsony szintű szennyezettséggel meg tudnak birkózni, úgyhogy az egészséges életmódra törekvés az sosem csodadiéták, illetve egyoldalú táplálkozás vagy csoda élelmiszerek alapján fog megvalósulni, hanem a saját tájékozottságunk alapján.
Az Állatorvostudományi Egyetem digitális élelmiszer tanszékének vezetőjét, Farkas Zsuzsát hallották, aki tovább tájékozódna a témában, az keresse fel a dfs.univet.hu oldalt, tehát még egyszer dfs.univet.hu. Itt pedig zene, majd közlekedés, fél kilenckor rövid hírek.